Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a mai vasárnapnak az igéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, a 14. fejezetben, a 25. verstől kezdve a következőképpen. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt: ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolódni kezdjen mindenki, aki látja, és ezt mondja: ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék a másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát közületek, aki nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha elveszíti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földnek, sem a trágyának nem alkalmas, tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban 1914. decemberében történt egy tragédia az Edison családban. Thomas Edison laboratóriuma akkor csak nem teljesen leégett. A kárt akkor olyan 2 millió dollárra becsülték, de az egész laboratórium mindössze 238 000 dollárra volt biztosítva. Tudnék, azt gondolták, hogy mivel betonból készült, ezért az tűzálló. És hát így lényegében oda veszett Edisonnak az egész életműve. Nem volt akkor már ő fiatal, azt hiszem, hogy 67 éves volt. És akkor, ahogy sikerült ugye a tüzeket, a lángokat eloltani, ott a romok, az üszkök között rohangált a fia, Charles Edison, 24 évesen, kereste az apját, aggódva rohangált, amíg meg nem találta, így vallott, hogy a szívem sajgott az apámért, mert már nem volt fiatal, és mindene elpusztult. És akkor észrevett. Megkérdezte tőlem: hol van az anyád? Azt mondja: nem tudom. Akkor ezt mondta Edison a fiának: eredj, keresd meg, hozd ide, mert soha az életben nem láthat még egyszer ehhez hasonlót. Másnap ez a 67 éves Edison ezt mondta a családjának: a katasztrófa legnagyobb haszna, hogy minden tévedésünk elégett. És 3 héttel később megszerkesztette az első fonográfot. Ez a történet jutott eszembe akkor, amikor azon gondolkoztam, hogy hogyan is lehetne érthetővé tenni azt, ami azt gondolom mindannyiunk számára érthetetlen, hogy ne mondjam, kiveri a biztosítékot, ha nem gyűlöli meg apját, anyját, házastársát, gyermekeit, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Valami hasonló dolog történt Edisonnal, meggyűlölte mindazt, ami elégett, amit elvesztett. És meglátta azt, hogy mi az, amit el kellett vesztenie bennük. minden tévedésünk elégett. De mi történik? Egyáltalán miért van szükség arra, hogy így álljunk a dolgainkhoz? Mert ugye nyilván azt azért mindannyian tudjuk és értjük, hogy itt nem arról van szó, hogy ne szeressük a hozzánk tartozókat. Hiszen ha valami, hát akkor a Szentírás, és hogyha valaki, akkor az Isten mindenkinél jobban arra biztat bennünket, hogy szeressük egymást, hanem arról van szó, hogy legyen valami kis eltávolodás köztünk és a hozzánk tartozó dolgok között, mert előbb-utóbb el kell tőlük szakadnunk, hogy meg tudjuk tenni ezt az elszakadást. Valahogyan úgy, ahogy Luther fogalmaz az Erős vár a mi Istenünk kezdetű énekben, a 4. versben, hogy ismerjük, hitvest gyermeket mind elveheti. De mit érez ő neki? Nyilván nem azért mondja ezt Luther, hogy hát mit érez, mint hogyha számára nem ért volna sokat az a család, amelyet ott látunk az oltárképen is. Ő mindent megtett értük. Az életkép azt mutatja, hogy naponta tartotta a zenés áhítatot a gyermekeinek, mert tudta, hogy ez a legfontosabb, felkészíteni őket arra, hogy hová mennek, hogyha meghalnak, hogy ne féljenek ettől. Azt gondolom, hogy az, hogy mit érez ő nekik, vagy meggyűlöl, nem azt jelenti, hogy nem értékesek, az azt, hogy tudomásul veszem, hogy el kell tőlük szakadnom. És képes vagyok rá, ha eljön az idő. Ha nem teszem ezt, akkor bele fogok betegedni. Mindannyian tudjuk, hogy most belebetegedett az étterme elvesztésébe, a Bajor Imre. Azt hittem, hogy valami komolyabb gond történt. Azt hittem, hogy valami betegség. Nem. A vagyoni helyzetnek a változása okozta a betegséget. Nagyon vigyázni kell, hogy mi az, amiben bízunk. Mi az a szőnyeg, amin állunk. Mert azt kihúzzák, kegyetlenül kihúzzák a lábunk alól. Bármennyire próbáltam utána nézni, hogy tompítsak az igén, ugye ez alapvető emberi gyarlóság, hogy tombítani akarunk az igén. Keresgéltem a misseo görög szónak a jelentését, hogy lehet-e másképpen fordítani? Nem lehet. Gyűlölni, megvetni, utálni. Ezt jelenti a misseo. Igaz, hogy Máté evangéliumában, hogyha utána nézek, akkor ott azt olvashatjuk, ugye bibliórán ezt néztük és beszélgettünk róla, hogy ott úgy mondja Máté evangélista, aki jobban szereti az ő apját, anyját, házastársát, stb., mint engem, az nem lehet az én tanítványom. Tehát ott egy picikét már értelmezi Máté ezt az egészet, ezt a nehezen érthető kifejezést. De minden valószínűség szerint, Prőle Károly ezt írja a kommentárjában, Lukács őrizte meg hűebben Jézusnak a szavát. Mert tudni lehet, hogy ahol élesebb a fogalmazás, ahol keményebb, az a Jézusi. Utána óhatatlanul próbál az ember rajta csiszolni, az éleket, a sarkokat lecsiszolni. Biztos tehát az, hogy Jézusnak ez az éles fogalmazása így hangzott el. De közelebb kerülünk az értelméhez akkor, hogyha elolvassuk ugye a Máté verzióját, vagy hogyha hozzátesszük mondjuk Luthernek az értelmezését az Erős vár a mi Istenünk kezdetű ének alapján. Ma, és ezt is hozzáteszem, nem azért kerül háttérbe a gyermek, a házastárs, a másik ember az életünkben, mert elvették tőlünk. Legtöbbször sajnos nem. Legtöbbször sajnos azért, mert mi nem vagyunk képesek eléggé szeretni. Mi magunk dobjuk el őket. Hát hányszor megtörténik ez? Szerintem nem ezen kell megbotránkozni, hogy mit mond, hogyan fejezi ki magát Lukács evangéliumában Jézus. Azon kell megbotránkozni, kedves testvérek, hogy mi hogyan bánunk a feleségünkkel, a férjünkkel, a gyerekünkkel, a szüleinkkel. Nem azt akarja Jézus, hogy így bánjunk velük, hogy gyűlöljük őket, hanem azt akarja, hogy Isten legyen az első helyen. A tiszteletadásban Isten legyen az első helyen, és ne férkőzzön közénk is Isten között senki és semmi. De mivel mi engedjük azt, hogy oda férkőzzön valami, ezért nagyon-nagyon a végére szorul az értékrendünkben a család. Nagyon. Semmi esetre sem a második helyre. Valahol ott a végén. Hullik szét, és vele a társadalom. Körülbelül azt jelenti gyűlölni, vagy jobban szeretni, elhagyni. Így fogalmaz a Szentírás, így szerzi Isten a házasságot, hogy elhagyja az apját és anyját. Mert tudja Isten, hogy nem jön létre egészséges, jól működő házasság, anélkül, hogyha elhagyná, ha nem hagyja el a férj és a feleség a saját apját, anyját. Hogyha engedi azt, hogy közé és a házastársak közé akár még a szülő is oda kerülhessen. Nem lesz egészséges, és ezt látjuk rengeteg esetben. Rengeteg esetben. Hogy engedi a házaspár, hogy a szülők dirigáljanak. Amikor már felnőttek, amikor már házasok. Nem jöhet létre szilárd, jól működő házasság így. Sorrendiséget jelent ez. És a Jézussal való kapcsolat is csak akkor fog működni, hogyha neki teljes mértében igen tudunk mondani. Csak akkor fog működni, hogyha senki, sem a saját lelkünk, sem senki más nem kerül oda elé ebbe a kapcsolatba. Lényegében, amikor Jézus az őt követő sokasságnak, most is egy sokasság vagyunk. Az őt követő sokasságnak azt mondja, hogy csak így és így lehet követni engem, így meg így nem lehet, akkor lényegében azt akarja mondani, nem azt akarja mondani, hogy most akkor itt jelenlévő 150 ember közül csak 149 kövessen engem. Vagy nem azt akarja mondani, hogy csak 10 és 140 ne kövessen engem. Hanem ki akar bennünket mozdítani a holtpontról, hogy se így, se úgy nem állunk hozzá. Vagy igent, vagy nemet mondani kell rá. Vagy igent, vagy nemet mondani kell rá. A köztes állapotnál nincsen rosszabb. Ugye erre mondja a Jelenések könyvében Jézus, hogy vaj, ha hideg volnál, vagy hév. De hát langymeleg vagy. Ezért kiköplek a számból. Igent, vagy nemet. Még a nem mondása is. Ha azt mondom, hogy most még én nem akarom követni Jézust, az is tisztább, becsületesebb, mint úgy ülni, és úgy hallgatni tovább az Isten beszédét, hogy hát egy kicsit akarok belőle. De azért nagyon nem akarok belefolyni. Igent mondjunk rá, azért ezt szeretném a szívünkre helyezni. Igent mondjunk rá. Úgy, ahogyan egy menyasszony, amikor már közeledett a házasság kötésnek az ideje, akkor nagyon a szívére terhelődött az, hogy ő nem mondott el mindent jövendőbeliének. És akkor azt mondta, tudod, nekem mielőtt te lettél volna, volt egy abortuszom. És lehet, hogy most inkább meg kellene szakítanunk a kapcsolatunkat. Nem voltam őszinte hozzád. És nem vagyok olyan tiszta, mint amilyennek gondoltál engem. És És akkor mélyen a szemébe nézett a férfi, és azt mondta, szeretlek. Hozzám jössz feleségül? Hogy ne álljon se bűn, semmi férj és feleség közé. Semmi és senki. És ugyanezt kívánja Jézus. Semmi és senki. Lehet, hogy azt mondod, hogy én menjek, amikor nekem ez és ez van az életemben. Én szeretlek. Leszel az én tanítványom? És akkor most igent vagy nemet kell mondanod. Úgy nem lehet hazamenni, hogy nem mondod. Igent mondani Jézusnak azt is elismerem, hogy logikátlan. Gondoljunk arra, amikor az özönvizet követően ugye a Noé bárkájában hát korlátozott számban voltak ott az állatok. Bár volt, amelyikből több volt, mint egy pár, éppen az áldozatra gondolva. De amikor ugye leszikkad, vagy kiszikkad a föld, elapad az özönvíz, akkor hát mit csinál Noé első pillanatban, az első cselekvése, miután kimegy a bárkából? Hát, hogy bemutatja az áldozatot az Istennek. Logikus ez? Gondoljunk bele. Logikus, hogy a megmaradt kevésből áldozatot bemutatni az Istennek. Minden elpusztult, csak az maradt télben, ami a bárkában volt. Egyáltalán nem logikus. Logikus az, hogy az embernek kevés marad, és akkor abból áldozzon az Istennek. Nem. Soha nem volt, és nem is lesz logikus. Nem logikus Jézusnak a követése. A kereszt felvétele nem logikus. Mégis arról beszél Jézus, hogy tudatosítani kell, igent kell mondani, felvenni. Mert lehet úgy is hordani a keresztet, hogy ezt nem tudatosítom, csak rajtam van és nyögök, és belehalok. De lehet úgy is, hogy tudatosítom, ez az én keresztem, és megyek Jézus után. És erre mondja Jézus azt, hogy az én igám könnyű, az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges. És akkor ezt mondta ez a mennyasszony, hogy ahogyan igent mondott nekem, az én vőlegényem, ez volt számomra, ahogyan leszállt szinte az Isten szeretete az én szívembe. Megtestesült az Isten szeretete, hogy ő is így fogad el, így szeret engem. Vagy ugyanezt történt, vagy hasonló dolog történt egy fiatalemberrel, akit rettentően idegesítettek a szülei. Sok-sok-sok sérelem jött létre már közöttük, és nem tudta, hogy hogyan is kellene ezt a kapcsolatot helyrehozni. És aztán egy lelki gondozói beszélgetés során eljutott odáig, hogy hát neki el kell fogadnia a szüleit, hogy ők ilyenek, és hogy senki sem választhatja meg azt, hogy milyen szülei lesznek. És ekkor történt benne egy gyökeres változás. Már nem idegesen tekintett a szüleire, hanem szeretettel, elfogadva. Érdekes, hogyha előbbre kerül az Isten az életünkben, akkor jobbá lesz a kapcsolatunk azokkal, akiket készek is leszünk elengedni. Lelki egyensúly jött létre az életében. Sőt, azt hiszem, hogy valamilyen testi probléma is gyógyulgatott, helyreállt. Számot kell vetnünk, ezzel fogom befejezni, ahogyan a királynak, az építkezőnek számot kell vetnie, hogy telik-e a befejezésre, telik-e a győzelemre. Számot kell vetnünk, hogy győzzük-e saját erőből. Tudom, hogy ez nehéz, mert ma azt mondják, hogy ott van a hitel. És akkor már is nem tud az ember számot vetni olyan logikusan. Olyan ajánlatot küldtek éppen a hetekben nekem, hogy hát ez olyan okos ez a kártya, hogy minden vásárlást hitelből. Mert mi jóságosak vagyunk, adunk ilyen és ilyen hitelkeretet. Minden vásárlás ebből a hitelből fog kell fizetni, és nem kell hozzányúlni a készpénzhez. Nyilván, hogy így nem lehet számot vetni az erőforrásainkkal. Nem tudom nyomon követni. Jézus arról beszél, hogy ami valóságosan a birtokunkban van, ami valóságosan a rendelkezésünkre áll, azzal kell számot vetni. Hiszen még az is bizonytalan, nagyon jól tudjuk, ami a mi kezünkben van, még az is bizonytalan. Hát még ha egy ilyen irreális dologgal számolok, virtuális pénzmennyiséggel. Számot kell vetni arról, hogy bírjuk-e, győzzük-e saját erőből. És hogyha oda jutunk, hogy nem, akkor az a kérdése Jézusnak, akarsz-e engem követni? Akarod-e, hogy én legyek a te erőd? Mert Jézus felvette az ő keresztjét, és elhordozta, segít hordozni a mi keresztünket is. Dönts! Amikor itt az úrvacsorához járulunk, akkor számunkra ez ne egy olcsó megoldás legyen, hogy így szokás, hanem az egy döntési lehetőség legyen. Amikor vesszük, az azt jelenti, döntünk, hogy Jézust követjük. Hogy gondoljuk, hogy még nem, akkor az a fair, hogyha nem. Igent vagy nemet kell mondani Jézusnak. Tiszta szívből. De utána ő tud munkálkodni bennünk. Akár igent mondtunk, akár nemet, ő tud tovább munkálkodni bennünk, és segít, hogy végül igazán tudjunk mellette dönteni. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük neked, hogy te megengeded azt, hogy igent vagy nemet mondjunk. Köszönjük neked, hogy te nem neheztelsz azért ránk, mert mi úgy gondoljuk, hogy most még nem tudunk elindulni, de mellettünk vagy, hogyha igent mondunk és támogatsz erőddel. Köszönjük, hogy akár így, akár úgy tudhatjuk azt, hogy te mégis ott vagy, mégis munkálkodsz, mégis megszólítasz, és nem hagyod, nem akarod azt, hogy elvesszünk és eltévejedjünk, hanem hogy megmeneküljünk. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy mi is fel tudjuk venni a keresztünket, és tudjunk ezzel a kereszttel téged követni, mert ez a reménység útja. Amen.